János evangélium a 20. részéből olvasom Isten igéjét, az első 18 verset. A hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, a magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve a sírbolt elől. Elfutott tehát, elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és így szólt hozzájuk. Elvitték az Urat a sírból, és nem tudjuk, hova tették. Elindult tehát Péter és a másik tanítvány, és elmentek a sírhoz. Együtt futott a kettő, de a másik tanítvány előre futott gyorsabban, mint Péter, és elsőnek ért a sírhoz. Behajolt, és látta, hogy ott fekszenek a lepedők, de nem ment be. Nyomában megérkezett Simon Péter is, bement a sírba, és látta, hogy a leplek ott fekszenek. És hogy az a kendő, amely a fején volt, nem a lepleknél fekszik, hanem külön összegöngyölítve egy másik helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki elsőnek ért a sírhoz, és látott és hitt. Még nem értették ugyanis az írást, hogy fel kell támadnia a halottak közül. A tanítványok ezután hazamentek, Mária pedig a sírbolton kívül állt és sírt. Amint ott sírt, behajolt a sírboltba, és látta, hogy két angyal ül ott fehér ruhában, ahol előbb Jézus holteste feküdt, az egyik fejtől, a másik pedig lábtól. Azok így szóltak hozzá, asszony, miért sírsz? Ő ezt felelte nekik, mert elvitték az én uramat, és nem tudom, hova tették. Amikor ezt mondta, hátrafordult, és látta, hogy Jézus ott áll, de nem ismerte fel, hogy Jézus az. Jézus így szólt hozzá, asszony, miért sírsz? Kit keresel? Ő azt gondolta, hogy a kertész az, ezért így szólt hozzá, uram, ha te vitted el őt, mondd meg nekem, hova tetted, és én elhozom. Jézus nevén szólította, Mária, az megfordult, és így szólt hozzá héberül, Rabuni, ami azt jelenti, mester. Jézus ezt mondta neki, ne érints engem, mert még nem mentem fel az atyához, hanem menj az én testvéreimhez, és mondd meg nekik, felmegyek az én atyámhoz és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti istenetekhez. Elment a magdalai Mária, és hírül adta a tanítványoknak, hogy láttam az Urat, és hogy ezeket mondta neki. És még egyszer felolvasom a 16. verset ebből a fejezetből. Jézus nevén szólította Mária. Az megfordult, és így szólt hozzá héberül, Rabuni, ami azt jelenti, mester. Kedves testvérek, kedves ünneplő gyülekezet, nem tudom, hogy kinek a szájából szeretett hallani a nevedet. Mi az a megszólítás, mi az a hanglejtés, ahogyan mondja valaki a nevedet, és az igazán kedves a számodra. Lehet, hogy a keresztnevedet mondja valaki úgy, ahogy igazán szereted, vagy becéz, egy olyan becenevet használ, amit csak ő ismer, és te. De lehet, hogy az a megszólítása kedves a számodra, amikor azt mondja valaki neked, fiam, lányom, kisfiam, drága kincsem, gyermekem, édesanyám, édesapám, szerelmem. Nem tudom, átélted-e már azt, hogy Isten a neveden szólít, hogy név szerint ismer, hogy törődik veled, hogy fontos vagy az ő számára. Neveden szólítottalak, enyém vagy. Ezt olvastuk Ézsaiásnál, ahogy Isten az ő népét megszólítja. És a mai történetünkben is egy ilyen ige van a fókuszban, egy csodálatos néven szólítás. Mária, és a válasz, mester. Na de hogyan jutunk el idáig? Először a veszteség valóságáról szeretnék beszélni nektek. Nagy héten az elmúlt napunkba beletekinthettünk Krisztus szenvedésébe és halálába, átélve a fájdalmát és a rettenetes igazságtalanságát annak, ami történt az Isten fiával. Mindeközben valami általánosan fájdalmas és nehéz dolog is megmutatkozott számunkra. Hogyha Isten fia, aki lejött a földre legyőzni a halált, ha neki mindezt át kell élnie, akkor a szenvedés valóságos. A bűn hatalma valóságos, a halál hatalma valóságos, a gonoszság hatalma valóságos. Megdöbbentő, ahogy Isten fiának át kellett élnie ennyi szörnyűséget és gyalázatot. Akkor is megdöbbentő, ha évről évre halljuk, ha ismerjük talán a történeteket. Hogy lehet, hogy ez megtörtént? Hogy lehet, hogy az Isten szeret eljön ebbe a világba, de a világosságot nem fogadja be a sötétség? Bár a saját világába jött, de nem fogadták őt be. Isten sebezhetővé válik Krisztusban, szenved, megölik és meghal. Ebben a világban, amit úgy szeretett, nem fogadják el őt, hanem elutasítják. Jézus Krisztus teljes valójában átéli a halált, teljes valójában átéli a megsemmisülést. A halál fájdalmas valósága az, ami kirajzolódik előttünk a nagy hét történetében. És ennek látszólag a végállomása Jézus temetése. Jézus az a mester, akit éveken keresztül követtek, csodáltak, aki csodákat tett, halottakat támasztott fel, hirdette az Isten országát erővel és hatalommal, a tanítványai és az őt követők szeme láttára meghal. Az a személy, aki ő volt, a lelke, a kedves személye nincs többé, csak a test. Az élettelen testet leveszik a keresztről, és Arimátia József sírjába helyezik. Mivel ismerjük a történet végét, lehet, hogy nehéz belelassulni ebbe a pontba, de egy pillanatra tegyük meg. Jézus nincs. Az, akit láttak, akiben bíztak, akiben reménykedtek, akihez kötötték minden reménységüket, már nem szól. Nem védi meg magát a farizeusokkal szemben, nem mondja ki az Isten igazságát, nem szólítja nevükön a tanítványokat, nem mond semmit, hanem néma lesz. A földi testét elhelyezik a sírboltban, és húsvét reggelén Mária azért megy a sírhoz, hogy bebalzsamozza ezt a testet, mert erre már nem volt idő nagy pénteken. Mária ebben az állapotban ér oda a sírhoz. A vesztesség, a fájdalom mélységében, aki veszítette már el a hozzátartozóját, az pontosan tudja, hogy mi ez. És bocsánat a hasonlatért, de képzeljük el, milyen az, amikor elmegyünk a szerettünk temetésére, amikor elmegyünk végső búcsút venni tőle, és a ravatalban nincs ott a holttest. Milyen megrendítő, milyen megrázó, milyen elképzelhetetlen fájdalom ez, és azért mondom ezt el, mert Mária, amikor ezt tapasztalja, ő nem csak így sírdogál, nem csak elérzékenyülget, hanem a legmélyebb emberi fájdalmat éli át. Oda megy, és üresen találja a sírt. Értitek? Már nincs itt a szeretett személy, már nem szól többet, már nem lehet vele megosztani semmit, és még a teste sincs itt. Elképzelhetetlen fájdalom. A tanítványok nem értik, talán keresik a racionális választ, és Mária csak zokog. Azt mondja így a fordításunk, hogy sír, de az eredeti szó azt jelenti, keservesen zokog, hiszen elvesztette a szeretete tárgyát, a legfontosabbat, és nem lát semmit, mert elborítja őt a fájdalom. A halál elragadta őt, és csak egyetlen kérdés visszhangzik benne, hol van, hol van? Aki gyászol, az nagyon sokszor teszi fel ezt a kérdést. Hol van most az, akit én szerettem? Add vissza őt nekem. Drága testvérek, feltámadás nélkül, a feltámadásra vetett hit nélkül eddig tart az ember története. Születünk, élünk, alkotunk, szeretünk, kapcsolatokban élünk, valamilyen maradandót próbálunk alkotni, és aztán, amikor lejár a földi életünk, meghalunk, és reméljük, lesznek emberek, akik egy ideig még emlékezni fognak ránk. Reméljük, lesznek emberek, akik még tudni fogják a nevünket. Néhány generáció, ami még emlékezni fognak ránk, aztán majd leszünk egy név, egy fotóalbumban egy kép, a dédpapa, a dédmama, és aztán utána marad a felejtés. Miért mondom ezt el? Mert ahhoz, hogy miénk legyen a feltámadás öröme, ahhoz át kell élnünk a nagypénteknek a fájdalmát is. De azért vagyunk itt, ezen a mai Isten tiszteleten, és én azért merek elétek állni, mert Jézus Krisztus feltámadt a halálból, és mert van mit mondanom nektek, mert van evangélium, és van jó hír, hogy az élet nem ennyi. Nem ér véget ezzel, nem a halálé az utolsó szó. A fájdalom valósága és a veszteség valósága után ugyanis másodszor a találkozásnak a valósága az, ami itt áll előttünk ebben a történetben. Krisztus feltámadta halálból, mint az elhunytak első zsengéje, mondja Pál apostol. Hála és dicsőség legyen Istennek, hogy az történt, hogy ő feltámasztotta a fiút a halálból, hogy elfogadta az engesztelő áldozatot az ember bűnéért, és a vagyok az örök létező életre hívta a fiút, aki halott volt, de újra él. És ezt az újat, az új születését egy nő éli át először. Az új világ születését az az asszony, aki átélte a hiányát és az elvesztését is. Az életet adó élő Isten, aki szavával teremti a világ mindenséget, ebben a történetben a kapcsolatot Máriával, feltámadott testében, új szavaival megteremti. Új kapcsolatot teremt, új identitást ad, óriási a jelentősége ennek. Nem kezd el neki magyarázni, hogy tudod, én vagyok ám az. Nem kezd el mondani, hogy és képzeld el, az történt, hogy... Hanem ezt a pillanatképet merevítsük ki, hogy ott áll Mária, aki a könnyeitől nem lát, és úgy zokog fájdalmában. És Jézus a nevét mondja. A nevét. Mária. Tudom, hogy ki vagy. És ő pedig rögtön felismeri, és azt mondja neki, Mester. A feltámadt Jézus Krisztus kapcsolatot hoz létre vele, úgy, hogy a nevét mondja. Így működik az Isten. És hiszem, hogy ezen a mai napon nekünk is ezt készíti. A feltámadott Úr a nevünkön akar szólítani bennünket, ismer bennünket. Élő és valóságos kapcsolatot akar. Nem azt mondja Máriának, emlékszel, én vagyok az, aki voltam, hanem a nevét mondja, én vagyok, itt vagyok. Jézus él, mert az élet elpusztíthatatlan. A kereszt titka, hogy Isten leszállt a mi mélységünkbe, a feltámadás titka pedig, hogy Isten felemel az ő magasságába. De a feltámadást senki nem értheti meg. Nem lehet kognitív módon megérteni. A feltámadás megértésétől nem vezet út a feltámadott Jézushoz, hanem mindig fordítva. A feltámadott Jézussal való találkozásból következik a hit. Számtalanszor szokták tőlem kérdezni emberek, akik azt mondják, nem tudok hinni, mondd el nekem, hogy hogy kell hinni. És azt tudom nekik mondani, hogy nem tudom. Mert az történt az életemben, hogy egyszer csak találkoztam vele, egyszer csak belépett az életembe, és félreértetetlenül megszólított, megérintett, nem is tudom leírni pontosan, hogy mi történt, de belépett a történetembe. Elkezdett velem kommunikálni. És innentől nem kérdés, hogy él-e vagy sem. Így kezdődik az új teremtés, és bár most fizikailag Jézus már nincsen jelen, de ugyanez történik a Szentlélek által. Ma is veled és velem. És ezért imádkozunk, ezt kérjük Istentől, hogy ez mindannyiunkkal történhessen meg. Hogy a lélek által Jézus lépjen veled kapcsolatba, erősítsen, újítson meg. Nem kell valami extrém spirituális élményre várni, valami óriási elragadtatásra. Persze bármi megtörténhet, nem biztos, hogy látomást kapsz, még az is lehet, hanem egyszerűen csak egy olyan békességet, egy olyan érintést, egy olyan kapcsolódást Istentől, amire ember nem képes. A különlegessége ennek, hogy gyakran ez a megszólítás rendkívül halkan és finoman történik. Ő nem belekiabál a szívünkbe és az életünkbe, hanem csendesen szól. Igen, ezen az Isten tiszteleten nem csak mi jöttünk el, hanem hisszük, hogy a lélek által itt van közöttünk a feltámadt, élő Jézus Krisztus. És látja a szenvedésedet, látja a fájdalmaidat, ismeri a magányodat, ismeri azt, hogy azt érzed sokszor, hogy senki nem ért igazán, mindenkinek el kell magyarázni, és akkor is félreértik, hogy senki nem tud igazán úgy figyelni rád, ahogyan szükség lenne rá, ismeri a hiányaidat, látja a sebeidet, ismeri a hitetlenségedet, amikor azt mondod neki, hogy nem is vagy, ismeri a bűneidet, amikor elfordulsz tőle, a kiábrándultságodat, a csalódottságodat, és ezekkel együtt nagyon szeret, és a nevedet mondja, és azt mondja, én vagyok az, az enyém vagy, szeretlek, nem változom meg, élek, és te is élni fogsz, ha bennem hiszel, az enyém vagy. És tudjátok, az élet több annál, mint az előbb mondtam, ha nem a haláli az utolsó szó, ha Krisztus feltámadta halálból, akkor keresztény reménységünk, hogy majd nekünk is lesz egy nap részünk a feltámadásban, ami megint csak kognitívan érthetetlen, de hitáltal megragadható, hogy mi is a halálunk után egy nap feltámadunk, és az élő Istennel leszünk. A legnagyobb félelmünkhöz kapcsolódik az élő Isten, amikor János apostol találkozik Jézus Krisztussal, ezt mondja neki, és mondja mindnyájunknak. Ne félj, én vagyok az első és az utolsó, az élő. Halott voltam, de íme élek örökkön örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. Óriási reménység és üzenet ez a saját halálunk és feltámadásunk kapcsán. Ez a mi reménységünk és győzedelmes hitünk, hogy nem a haláli az utolsó szó. Mert úgy tűnik, hogy ezzel van vége. Amikor majd leállnak a kognitív funkcióink, az érzéseink, amikor az emlékeink elvesznek, akkor igazából csak elalszunk, és majd a Mester egy nap felébreszt bennünket halálunkból. János evangéliumában mondja nem sokkal ezelőtt a Mester az ő tanítványainak, mert tudja, hogy szükségünk van erre, annak pedig, aki elküldött engem, az az akarata, hogy abból, amit nekem adott, semmit se veszítsek el, hanem feltámasszam az utolsó napon. Mert az én atyám akarata, hogy annak, aki látja a fiút és hisz benne, örök élete legyen, én pedig feltámasztom azt az utolsó napon. Ha Krisztus feltámadta halálból, és ez igaz, már pedig igaz, akkor a nevünkön szólít bennünket, reménységet ad és biztosít afelől, hogy a földi élet után örök élet vár ránk. Hogy fog ez történni? Nem tudjuk, mert titok. De azt gondolom valahogy úgy, hogy a nevünket fogja majd mondani. Felébresz majd az álmunkból, a halálból, egy boldog örök életre. Ismeri a nevedet, nem felejt el, és ez nem csak erre a földi életre vonatkozik. Micsoda távlatok, Isten! hogy lesz egy nap, amikor már lehet, hogy évszázadok, évezredek múlva, mert nem tudjuk, mikor jön vissza Jézus, lesz egy nap, amikor valószínűleg már senki nem fog rád emlékezni, de valaki igen, és azon a napon a neveden szólít. Te pedig majd azt feled neki, Mester, úgy, mint Mária. Ez az evangélium, és ez a tétje annak, hogy itt ezen a mai napon ezt hitáltal megragadjuk. De hála legyen az Istennek, hogy ennél több is. Az utolsó, amiről beszélni szeretnék, hogy Jézus Krisztus nem csak egyéni kapcsolatra törekszik velünk, nem csak ami egyéni örök életünk és feltámadásunk van elrejtve nála, hanem ez Isten népe küldetése. Sok írásmagyarázó azt mondja, hogy ez a tanúság, amit Mária tesz, az egyház küldetése. Mária és Krisztus találkozásában az Anyaszentegyház és Krisztus találkozása van előttünk. Az egyház egyébként egy nőnemű kifejezés az Új Szövetségben. Az, amit Mária tesz, ahogy kapcsolódik Jézushoz, és ahogyan elmegy és hírul adja, hogy feltámadt a Mester, ez Isten népe feladata. A gyülekezet, a közösségünk feladata ez, hogy elmondjuk, láttuk az Urat. Bármi, amit teszünk a gyülekezetben, bármi, amit teszünk Isten népeként, az ezért van. Ezért tartja fenn Isten az ő népét, a gyülekezetet ebben a világban, hogy elmondjuk, hogy éljük, láttuk az Urat. Attól függetlenül, hogy ezt elhiszik, attól függetlenül, hogy ezt befogadja valaki vagy sem, ez a dolgunk. A dolgunk, hogy hirdessük, hogy Jézus Krisztus feltámadt és él és uralkodik. Ez az egyedüli igazi reménység ebben a világban. Neki adatot minden hatalom, mondom ezt olyan világban, ahol látszólag hatalmasok vívják a háborúikat, és emberek százezrei és milliói szenvednek. Akkor is igaz, és hirdetjük Isten országának uralmát, hogy Jézus Krisztus legyőzte a legnagyobb ellenséget, a halált, és minden ellenséget, és számon kér mindenkit, aki bánt, elnyom, kizsákmányol és hazudik, és igazságot szolgáltat az elnyomottaknak. A feltámadás szembesít ezzel is, és mindannyiunkat bűnbánatra és megtérésre hív. A feltámadt király nem tűri meg a bálványokat, mert féltőn szerető, és úr akar lenni az életünkben. Ezért a mai napon, ha hallod az ő hívását, ha megmagyarázhatatlan módon, de érint az, hogy közelebb kerülj hozzá, hogy elfogadd az ő kegyelmét, gyere elé, bűnbánattal. Kérd, hogy bocsássa meg a vétkeidet, hogy tisztítson meg neki téged, és legyen teljesen az övé az életed. A héten, kedden este, az első előkészítő alkalmunkon olvastam fel a Filippi levélből a Krisztus himnuszt, és ezt fogom tenni most is. Hódoljunk azelőtt a király előtt, akiről így énekel, majd 2000 évvel ezelőtt az apostol. Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt. Aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát. Szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett és emberként élt. Megalázta magát, és engedelmes volt mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Ámen.
Imádkozzunk. Áldunk, Jézus Krisztus! Te vagy az uraknak ura, királyoknak királya. és mégis közel jöttél hozzánk, sőt velünk maradsz, ahogy megígérted. Nevünkön szólítottál, azt mondtad, hogy enyém vagy, légy ezért áldott, hogy megerősítetted a veled való szövetségünket, vagy talán épp ma léptünk be ebbe a szövetségbe. Légy áldott azért, hogy ismersz bennünket, hogy pontosan tudsz rólunk, életünk minden örömét, minden nehézségét. És köszönjük, hogy így megpihenhetünk nálad, itt az ünnepben, de amikor jönnek a hétköznapok, akkor is a te keresztedhez húzódhatunk, a te szeretetedbe megpihenhetünk, megnyugodhatunk, békességre találhatunk. Hívunk, Szentlélek Isten, hogy pecsételd el a szívünkbe a megváltásnak a csodáját, a megváltásnak a valóságát, hogy ez értünk történt, a te népedért és egyen-egyenként benne minden egyes gyermekedért. És köszönjük azt, hogy elpecsételed a szívünkbe, Szentlélek Isten, azt is, hogy hozzád tartozunk, hogy a tieid vagyunk, az uraknak urájé, a királyoknak királyáé. És köszönjük, hogy bízhatunk benned, hogy ahogy itt a földi létünkben, úgy az örök életben is, ismersz bennünket, és magadénak vallasz, és senki és semmi nem választhat el tőled. Légy áldott ezért. Így könyörgünk és esedezünk a lakótelepünkért, a környezetünkben élőkért, hogy Urunk, hagyj hallják meg a te hangodat, a te szavadat. Kiáltunk a városunkért, az országunkért. Kiáltunk mind azokért, akik most szenvedések között vannak. Hogy értünk szenvedő Jézus Krisztus, légy ott jelen. Mutasd meg vigasztalásodat, reménységedet. Könyörülj, Urunk, mindazokon, akik átélik mindazt a nehézséget, amit mi el se tudunk képzelni. Várjuk és hívjuk oda is a te jelenlétedet, és kérjünk, hogy szabj határt ennek a gonoszságnak, ennek a szenvedésnek. Benned hiszünk, benned bízunk, hozzád fohászkodunk. Azokért is, akik betegeink, gyászolóink, ragyogtasd fel a kereszttitkát és reménységét mindannyiunk számunkra. Jézus Krisztus nevében, Atyánk, hallgass meg, aki így tanított imádkozni, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is, ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.